Sziasztok! Tehát engem nagyon megérintett Isten ebbe a táborba, többször is, és én kedden átadtam most teljesen az életemet Krisztusnak, és nagyon jó érzés volt, hogy engem használt Isten már másnap, hogy jöttek hozzám imádkozni. Engem.
Sziasztok! Én bizalmat kaptam Istentől, mert nagyon sokszor az életben aggódunk a másnapért, akár dolgozatokért, versenyekért, és nekem ezt mondta Isten, hogy ne aggódjak, mert ő velem van mindig.
Én hétfőn imádkoztak értem, és azt imádkozták, hogy én egy erős vitéz vagyok, és hogy felnőtt koromban egy tanító leszek. Hasonlóan imádkoztak értem szerdán, és pénteken Dani, és hogy szerintem Isten ezt mondta nekem a táborban.
Sziasztok! Én három dolgot szeretnék kiemelni, ami a táborban történt velem. Az egyik az a kis csoportos foglalkozás volt, amikor a Hoda Zsolt Ittel és Iván Dóriuk voltak a tanítók, mi meg a segítők a barátnőmmel, a Katával. És nagyon jó élmény volt megtapasztalni, hogy a kislányok, 10 éves kislányokkal voltunk egy csapatban, és hogy mennyire hamar kialakult egy bizalmas kapcsolat, és hogy a tábor utolsó napján is imádkoztak értünk név szerint, és annyira jó volt ezt megtapasztalni, hogy ilyen rövid idő alatt is egy tök jó bizalmi és baráti kapcsolatot tudtunk velük kialakítani, és hogyha mentünk a táborba, akkor is, hogyha láttak minket, akkor köszöntek, meg hogy sziasztok lányok, meg hogy együnk-e veletek, meg ilyesmi, és ez nagyon jó érzés volt. A másik az volt, ami egy komolyabb, úgymond, hogy minden este ott volt a Szentlélek, szerintem ezt mindenki érezte, és nekem a keddi nap volt olyan, hogy annyira fogható volt Istennek a jelenléte, hogy amikor körbe térdeltünk, hogy imádkozzunk hangosan, akkor én, és mondták, hogy csukjuk be a szemünket, én mindig automatikusan kinyitottam, mert azt vártam, hogy ha kinyitom a szemem, biztos, hogy meglátom Jézust valahol a teremben járkálni, mert annyira fogható volt az ő jelenléte. A másik dolog, ami még ekkor történt, hogy ránéztem azokra az emberekre, akikkel egy ifibe járok, ilyesmi, és hogy barátok, barátnők, iskolatársak, osztálytársak, és nem azt láttam, hogy vele egy ifibe járok, vagy ő vele egy osztályba járok, hanem azt, hogy testvéreim, hogy hitben most már tényleg testvérek vagyunk, és hogy ez sokkal másabb kötelék, mint ami eddig volt. Aztán a harmadik dolog, ami talán a legjobban megérintett, az Áronnak a pénteki bizonyságtétele volt, amiben mondta, hogy nincs már sok időnk arra, hogy megpróbálják a hitünket, és tényleg rájöttem, hogy nem lehetünk kényelmes keresztények, nem halaszthatom a bibliaolvasást meg az igeolvasást mindig a következő napra, hogy majd akkor is lesz nap, akkor majd több időm lesz rá. Nem imádkozhatok mindig, hogy most csak gyorsan, mert majd holnap hosszabban lesz időm, hanem mert akkor elkényelmesedem, és nincs arra időm, hogy kényelmes keresztény életet éljek, hanem harcolnom kell és küzdenem kell Jézussal. Köszönöm.
Hát én órákig tudnék beszélni erről a hétről. Nagyon jól esett az, hogy tudtam szolgálni, és hogy tudtam segíteni a kiscsoportos foglalkozásokon. Tényleg az is hihetetlen volt, hogy majdnem, hogy fizikailag érezni lehetett Istennek a jelenlétét, de most egy estéről szeretnék beszélni. Volt egy nagy vágy bennem, amiért nagyon imádkoztam, és egyedül arra az egy dologra összpontosítottam. Ez egy másik emberért történt, és közben így magamra nem is gondoltam. És az nap odajött hozzám valaki, és imádkozott értem, és egy olyan dolgot vett, egy olyan sérelmet vett ki belőlem Isten, ami már nagyon régóta bennem van, és tényleg hihetetlen, hogy a tökéletes időben a tökéletes emberrel. Tehát pont jól tette meg ezt Isten, és így már sokkal jobban el tudom magamat fogadni, mert egy olyan dolgot vett belőlem Isten, ami nekem tényleg egész életembe végig kísért, és most már ettől megszabadultam.
Mm. én is a táborról akarok beszélni. De kicsit előtte, hogy nagyon vágytam arra, hogy Istennel találkozzak, ezért már jó régóta imádkozom. Hát körülbelül másfél hónapja, hogy találkozzak vele, és vágytam arra, hogy Istennel találkozzak ebbe a táborba. Aztán még tábor kezdett előtt egy nappal, szombaton volt egy kisebb balesetem, ami nem értettem annyira, szóval kicsit zavart, hogy fájt a lábam, nem tudtam rendesen futni, nem tudtam rendesen menni se, mert kicsit megnyomta a lábam. És rájöttem arra, hogy Isten ezt azért akart, hogy lassuljak le, hogy ne rohanjak, hanem tudjak gondolkodni normálisan, és figyelni Istenre. Mert hogyha túlságosan rohanok, akkor nem egyszerűen elfutnak mellettem a gondolatok, nem gondolok át rendesen dolgokat, hanem pörög mintem. És ezt úgy tapasztaltam meg, hogy tényleg nem volt, nem sétáltam, nem tudtam rendesen sétálni, csak nagyon lassan, és ahogy sétáltam, ugye a gondolataimat így mozgatta Isten, hogy át tudtam gondolni dolgokat, és az egész táborban lehetett tapasztalni Isten jelenlétét minden egyes nap, és ez nagyon jó volt. És jó volt, mert nagyon ráhangolódott a családi problémákra például Isten, megmutatta az embereknek, hogy hol vannak problémák a családban, és ez nálam is így volt, hogy én hogy állok hozzá a családomhoz, meg azt el szeretném még mondani, hogy Isten nagyon kegyelmes, mert megtisztított engem is teljesen. Szóval levette a maszkjaimat, és olyan tiszta szívvel tudtam visszajönni a táborból, hogy annyira biztos vagyok abban, hogy Isten meg fog tartani engem, hogy nem, bizonyosságom lett ebben, és ezért nagyon hálás vagyok. Köszönöm!
Sziasztok! Én is minden este éreztem a táborban Isten jelenlétét, és nagyon örültem, hogy segítőként mehettem a táborban. Nagyon jó volt. Én 7-8 éveseknél voltam segítő, és nagyon örültem neki, hogy szolgálhattam közöttük. Most a keddesti alkalomról szeretnék beszélni nektek, ugyanis aznap este megkaptam a lelki ajándékomat, és hát ezért még mindig, most is hálás vagyok nagyon Istennek, és ki lehetett menni imát kikérni, hogy a bűneinket megvalljuk, és én azért vettem ki, hogy azért imádkozzanak értem, mert a csendességemben általában magamban imádkozom, azonban mindig a gondolataim elkavarodtak, és másfelé mentek, és már teljesen nem Isten jelenlétében éreztem magamat, hanem teljesen máshol jutottam ki, és ezt vallottam meg aznap este, és aki imádkozott értem, adott pár tanácsot, hogy ez ellen hogy lehetne tenni, és tényleg harcosnak nevezett engem, és utána a dicsőítésen jöttem rá, hogy nekem az imádkozás lesz a lelki ajándékom, és Isten ezt mondta nekem. Pedig nagyon érdekes volt már, amikor gondolkodtam róla, hogy nekem mi is lesz a lelki ajándékom, akkor az imát azt rögtön kizártam, mert az nekem annyira nem ment. És Isten azt mondta nekem, hogy de hiszen én alkalmasra teszem az alkalmatlanokat, és egész este ez volt bennem, és azért Istennek nagyon hálás vagyok. Köszönöm.
Sziasztok! Én azt szeretném mondani nektek, hogy a táborra én úgy készültem, hogy nagyon sok minden volt a szívemben, amiért imádkoztam. Ugye sok beteg gyerek volt értük, hogy gyógyuljanak, voltak olyan barátnőim volt, akik még nem tértek meg. És olyanért is imádkoztam, hogy Isten mutasson valami újat magából, szóval úgy rengeteg ötletem volt, hogy mit tenne, de ugye tudtam, hogy Isten mindig olyat tesz, amire én abszolút nem számítok. És el nem tudtam képzelni, hogy mi lehet ez. És mégis két olyan dolog is volt, ami fájdalom volt az életemben, és, vagy nehézség, és egyáltalán nem számítottam rá, hogy ettől Isten most fog megszabadítani. És ezek úgy történtek, hogy velem egykorú fiatalok bizonságtételein keresztül szólt hozzám Isten. Szóval ez nagyon fontos, hogy egymásnak bizonságot tegyünk. És még azt szeretném elmondani, hogy ez egyik nap volt, hogy nagyon-nagyon fáradt voltam. És igazából úgy éreztem, hogy én nem kaptam semmit a tábortól, és nem is tettem hozzá, de mindkettő hazugság volt, csak el voltam csüggedve, és elhittem. És akkor egy nagyon-nagyon egyszerű dolog történt, ami nekem akkor nagyon-nagyon bátorító volt. Oda jött hozzám egy apuka, és azt mondta, hogy nagyon örül nekem, mert a kislányának én vagyok a példaképe. És ez tényleg egy nagyon kicsiség, és csak egy ennyit mondott, de nekem nagyon-nagyon jól esett, és akkor rájöttem, hogy ezek hazugságok, hogy én nem teszek semmit a táborhoz. És még azt szeretném mondani, hogy ugye most ebben az évben először voltam én is szolgáló, és hogy így beleláttam abba, hogy mennyi készülés, mennyi ima, és milyen kevés alvás van a szolgálók részéről egy ilyen táborban, és én ezt eddig nem tudtam. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek, hogy tényleg minden évben ezt megtettétek értünk, mert ezt eddig nem tudtam. Köszönöm.
Én két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy egyik délőtt Gami néni beszélt, hogy van a szívünk a befőttes üveg, és abban vannak kövek, és hogy a Szentlélek meg szeretné tölteni, ezt a vízzel szimbolizálták, és Isten az egyik követ vette ki, azt, hogy az anyukámat mindig tiszteljen, mert ez sokszor nagyon tiszteletlen voltam vele, és azudtam neki, és nem voltam jó kislánya. A másik pedig, hogy nagyon megéreztem Isten szeretetét, mert sokszor egyedül voltam, és imádkoztam, és éreztem, hogy ott van velem, és fogja a kezem. És mondta nekem, hogy sose fog elhagyni, és mindig velem lesz. Ha valamilyen baj van velem.
Hát én is nagyon-nagyon vártam már ezt a tábort, és főleg azért imádkoztam, hogy áldás lehessek, mert így az előző táborokban is végül is így már szolgáló voltam, csak úgy éreztem, hogy így nem voltam így sok mindenkinek így hasznára, vagy hát, hogy nem voltam így olyan ember, akinek mondjuk így elmerték mondani így a bizalmasabb dolgaikat, vagy akire így tényleg így rábízták mondjuk valami titkukat, vagy gondjukat, és most tényleg így szerettem volna így áldás lenni, meg valakinek így segítség lenni. És ezt tényleg így most úgy tapasztalhattam meg, ahogy el sem tudtam képzelni. Nagyon hálás vagyok a kis csoportért, 9 évesekkel voltam, és a csoportunkból 4 kisgyerek behívta Jézust a szívébe, és volt 2 kislány, akit Isten így különösen használt abban, hogy úgymond én is így áldás voltam nekik, de inkább a végén ők lettek áldás nekem. Úgy jöttem ebbe a táborba, hogy tényleg úgy gondoltam, hogy tényleg legyen az, amit Isten akar, és hogy az a legfontosabb, de közben volt valami a szívemben, amit én is nagyon szerettem volna, de aztán az nem történt meg, és egy kicsit így csalódással indult a tábor, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor mégse úgy vagyok itt, ahogy jönnöm kellett volna, mert akkor, ha az a legfontosabb, amit Isten akar, akkor ezt is így jó szívvel elfogadtam volna, és akkor közben pedig, ahogy így ezeken így gondolkodtam, így a napokban, így egyszer csak így Isten rámutatott arra, hogy hogy nagyon szeret engem, és hogy tényleg az a legfontosabb, és olyan jó, mert nekem az ölelés, meg így a testi érintése a szeretet nyelvem, és egész héten úgy közlekedtünk a két kislánnyal, hogy egyik kislány a jobb oldalomon, másik kislány a bal oldalomon ölelt, és így kb. Így sétálgattunk egész héten, így a táborban, és így rájuk néztem, és tudtam azt, hogy így Isten ölel általuk, és nagyon hálás voltam ezért, és azért is, hogy voltak olyan gyerekek, akik nagyon mély dolgokat elmondtak nekem, amire így nem is számítottam volna, és nagyon bátrak voltak. Tényleg így lehet, hogy én sem mertem volna egy ilyen dolgokat másnak elmondani. Ők pedig megbíztak bennem, és nagyon örülök ennek, és tényleg így nagyon hálás vagyok ezért.
Én úgy mentem a táborba, hogy nagyon szerettem volna Istennek szolgálni, és úgy gondoltam, hogy nincs elég szolgáló szívem, és hogy sokszor inkább magammal foglalkozom, mint azzal, hogy másoknak, és hát Istennek szolgáljak, de hogy Isten használjon engem mások életében. És az első nap volt, amit mondott Réka is, hogy a köveket Isten kiveszi a szívünkből, és én úgy mentem ki, hogy imádkozok másokért, és aztán végül odafordult hozzám valaki, és megkérdezte, hogy én hogy vagyok, és rájöttem, hogy nekem is vannak így kövek a szívemben, és így nem tudtam nagyon megfogalmazni, hogy mik, meg csak éreztem, hogy nem tudok annyira Istenre figyelni, mint ahogy kéne, és akkor imádkoztunk azért, hogy mutassa meg, hogy mik azok a dolgok. És kedden rámutatott Isten, hogy mi az, ami már nagyon régóta így elválaszt tőle, és nem tudok rá annyira figyelni, mint ahogy kellene. És hogy ezáltal az ördög így egy kicsit beférkőzött az életembe. És akkor is este ilyen imádság volt, és mondta anya, hogy menjek imádkozni, de tudtam, hogy nehogy menjek imádkozni, amikor értem kell imádkozni. És akkor nem mentem ki, vagyis hát imádkozni nem mentem ki, de imádságot kérni kimentem, és Isten akkor engem megszabadított ettől a dologtól, és nem csak így lelkileg, hanem utána így teljesen éreztem azt, hogy megszabadultam. És nem, már nagyon régóta imádkoztam ezért a dologért, és megvallottam, és mégis valahogy az életemben benne volt. És utána meg Isten nagyon csodálatosan munkálkodott, és már rögtön, mikor kimentem, akkor már jöttek hozzám a gyerekek, hogy imádkozzak, meg körülnéztem, és megint hallottam a hangját, és nem is egyszer, hanem végig a táborban is. És nagyon jól esett az, hogy utána voltak olyan gyerekek, akik így kinéztek maguknak, és a táborban többször is odajöttek, hogy Hanna, most megint elmondok valamit, de ezt nem mondd el senkinek, imádkozz értem, jó, hogy én is szabaduljak meg, és nagyon jól esett az, hogy Isten milyen fantasztikus módon tudott utána használni.
Hát, sziasztok! Először is bocsánat, hogy nem leszek túl összeszedett, mert annyira nem készültem, hogy amikor itt le kellett ülni, akkor le is ültem, hogy nem fog bizonságot tenni. Úgyhogy hát én is a kedről szeretnék főképp beszélni. Kedden a csendességemben az 1 Korintus 7-et olvastam, ami ugye így a párkapcsolatról, házasságról, ilyenekről szól, és ezért mondtam hogy Istennek, hogy ez nagyon jó, meg tényleg így imádkoztam ezek után, amiket szólt hozzám az Úr, de hogy ez most így erre a táborra nézve, ez olyan furcsa volt nekem. És igen, aztán az esti alkalmon, most ugrok egyet, ott először is jó volt látni, hogy olyanokért, akik imádkoztam, azok előre jöttek, mint a fiúk például, és az nagyon örültem neki, hogy egy csomó imádság, amit nagyon régóta teszek, azok beteljesednek. Aztán ezek után úgy éreztem, hogy nekem is előre kell mennem imáért, mert volt egy bűn az életemben, amitől már egy ideje szabad voltam, de nem mondtam ki azt, hogy soha. És akkor ezt kimentem, elmondtam, és ezek után jött az, amiről most igazából beszélni szeretnék, hogy olyan ígéreteket kaptam Istentől, ami nagyon boldoggá tett, de ugyanakkor ennyi idősen kicsit furcsa volt. Az egyik ilyen ígéret volt az, hogy az én gyerekeim majd engedelmesek lesznek nekem, a másik pedig az, hogy egy áldott házasságom lesz, és akkor így álltam Isten előtt, és mondtam, hogy köszönöm. Nem tudok másolni, hogy ez nagyon jó, és mert ezért a terület, ez nekem nagyon fontos, és nagyon sokat imádkozok ezért, és ezért is nagyon boldog voltam. Aztán még kaptam olyan ígéretet is Istentől, vagy elhívást inkább, hogy sok ember felé fogok szolgálni, amit még nem tudom, hogy hogyan. Lehet, hogy csak imában, de lehet, hogy máshogy, és sok szellemi gyerekem lesz, és ez is, és akkor így tényleg így vissza, így vége volt az imádságnak, és akkor ott ültem, és csak annyit tudtam mondani, hogy jó az Úr, és amit mond, azt teszem. És hát ez nagyon jó volt, nem tudok más mondani, nagyon jó volt, és nagyon hálás voltam ezért Istennek. Úgyhogy ennyi.
Sziasztok! És nagyon sok mindent kaptam a táborba, de talán így a tegnap értettem meg egy olyan dolgot, ami azt hiszem így, ami nagyon, nagyon sok mindenbe akadályozta az életemet. Én nem annyira vártam ezt a tábort, Istent igen, de én ezekben a táborokban soha nem éreztem magam nagyon jól. De nem tudtam azt, hogy miért, hogy mi ennek az akadálya. És nem értettem azt most sem, hogy miért van az, hogy én ott vagyok Budapesten, a kollégiumban, ott vagyok a gyülekezetemben, Budapesten, a gyülekezetplántásban is, és szolgálok mások felé, és tudok szolgálni, tudok szeretni, és látom az áldásait, és hazajövök, és itt a gyülekezetben sem, sokszor nem éreztem magam szabadnak, és oda megyek a gyerektáborba, és nem tudom szeretni a gyerekeket, nem tudok a felnőttekhez sem, nem tudok szabadon hozzájuk viszonyulni, hanem érzem azt, hogy falak vannak, és egyszerűen nem tudok oda menni. Igazából sokszor megkaptam, meg folyamatosan, igazából és a tábor folyamán is az, hogy találkozok valakivel, és akkor egy-két mondat után kiderül, hogy ja, te 25 éves vagy, én csak 16-nak nézelek. Vagy hogy jaj, hát 10 évet is letagadhatnál. És akkor én ezeken így mindig úgy röhögtem, hogy hát már megszoktam, és ez igazából nem zavar. És igazából Pesten nem is zavart, mert ott az egyetemen, vagy olyan helyeken önállóan mozogtam, önállóan éltem, felnőttnek éreztem magamat, és úgy is tekintettek rám. De amikor idejöttem, vagy a gyerektáborba, akkor ott nem ismertek. És én azt kaptam vissza, hogy hát nem vagy egyenrangú, nem mindig a szavakkal, hanem csak sokszor éreztem azt, hogy azt hiszik, hogy én egy tini vagyok, azt hiszik, hogy... És úgy tekintettek rám. És ezeket én elhittem magamról, hogy ja, hát igen, én igazából úgy nem mehetek úgy oda hozzá, vagy... És ezek a dolgok megkötöztek, nem engedték azt, hogy szabad legyek, és szabadon szolgáljak, vagy adjak. És... Igazából tegnap megmutatta Isten, vagy így összeállt, hogy igen, nem gondoltam, hogy ez olyan komoly dolog lenne, vagy kicsit olyan furcsa volt az, hogy tényleg ez olyan nagy akadály, de láttam azt, hogy igen, mert ez nagyon sok mindenben megakadályozott engem. Úgyhogy elővettem így, és elkezdtem keresni az igazságokat, és szeretném, hát ezt majd biztos, hogy gyakorolnom kell, nem lesz ilyen egyszerű, de hogy amikor bármi visszajelzést, olyan visszajelzést kapok, akkor azt higgyem el, amit Isten mond rólam. Úgyhogy köszönöm szépen.
Tehát Tamás megnyugtatott, hogy én még fiatalnak számítok. Nem tudom, hogy aki utánam jön, az gondolom ők is fiatalnak, úgyhogy... Ha összegeznem kellene a tábort, vagy szeretném, akkor nekem egy kifejezés jut eszembe, hogy forrósodik a helyzet. Én ezt három értelemben is mondom. Az egyik az, hogy aznap, amikor tanítottam a gyerekeket, azt álmodtam, hogy megtörtént az elragadtatás, és nekem ez azt üzente akkor, hogy még tart a kegyelem. Ma még lehet az evangéliumról beszélni, és azért forrósodik egyrészt a helyzet, mert jön az Úr napja egyre közelebb. Egyre inkább azt érzékeljük szerintem elég sokan, hogy közel van az az idő, amikor hitharcot kell majd vívni. Ahogy itt hallgattam a bizonyságtételeket, a fiatalokban is ez erősödik. A másik, ami miatt forrósodik a helyzet, hogy Isten lelke elkezdte tisztítani az ő tűzével a fiatalokat, a gyerekeket. Egészen kicsi korban. Ezért is forrósodik a helyzet. Aztán azért is, mert Isten tüzesíti a fiatalokat, és egyre inkább magához vonza és öleli őket. Úgyhogy én ezzel szeretném így kifejezni a táborról való gondolataimat, hogy forrósodik a helyzet. Jézus hamarosan vissza fog jönni. Isten tisztítja az ő tüzével a gyerekeket, a fiatalokat, minket is, felnőtteket is. És forrósodik a helyzet, mert Isten lelkesíti és tüzesíti a fiatalokat, hogy kitartsanak. Bennünket is tüzesít, hogy kitartsunk.
Sziasztok! Talán elég sok az új arcim, Dani vagyok, ennyi bőven elég, hogy bemutatkozzak. A táborban, a zenei szolgálatban, meg igényi szolgálatban lehettem benne. És egy kicsit más formában szeretnék talán nem is annyira bizonságot tenni, inkább visszajelezni, amit látok, vagy amit megláttam talán. Az én életemben is keresztül söpört nagyon sok minden. És maga a felkészülés a táborban volt számomra nagyon sok, nagyon sokat adó. És egy dolog van csak nagyon őszintén bennem, hogy hagyjuk, hogy a gyermekek megítéljenek minket. Tehát ha hallottátok most itt őket előbb, és azt mondod, hogy nekem miért nincs ilyen lelki életem, jogos. Tehát ezt senkinek nem kényszerűséget akarok, vagy kényelmetlen helyzetet hozni, de gondolkozunk el azon, hogy ki fogja őket tanítványozni. Ki fogja őket tanítani abba, hogy hogyan menjenek előre a lelki életbe, ha te nem vagy előttük. Mondjuk hiszem, az Isten ezt ki fogja pótolni. De soha nem késő megtérni, soha nem késő egy lelki megújuláson átmenni az életedbe. És ahogyan nézd meg, hogy ők milyen őszintén elmondták a sérelmeiket, hogy miket éltek meg, valaki azt bevállalta, hogy elmondja, hogy a táborban nem érezte jó magát végig. Köszönöm te, hogy ezt elmondtad. Na, nekünk azt gondolom, hogy túl sok az állarcunk. Jelvész ide is lehet, hogy mutatod a jót, és éveken keresztül hordozol olyan terheket a szívedben, ami már rég rohadás belül. Nem kéne ez, hogy így legyen. Szerintem prédikálnak a gyerekek. Ez egy olyan idő jön, hogy prédikálni fognak a gyerekek, profétálni fognak a gyerekek. Jó, el is ezt mondja a profétai könyvébe. De ez kezd most beteljesedni, és igazodnunk kell az Istenhez. Hadni megítéljen minket az a dolog, és hagyni, hogy esetleg néha profétáljanak nekünk a gyerekek, de felvállalni azt a felelősséget is, hogy mi tanítani kell, hogy tanítsuk őket. Ezt úgy mondom most nektek, hogy méretetlenül megütött ez az egész dolog, amikor benne voltam az egész szolgálatban egyáltalán. Az megütött, ahogy Isten megnyilvánult bennem bizonyos dolgokba, amiket éreztem, hogy el kell mondjam a gyerekeknek. Tehát, hogyha nézem a Szentlélek munkáit, ami bennünk lezajlott, nagyon-nagyon komoly dologról van szó. És ne gondoljátok azt, hogy mi a gyerekekbe belebeszéltünk dolgokat. Ne gondoljátok azt, hogy mi azt mondtuk nekik, hogy ti nagy harcosok lesztek, és a következő nem is beszélünk nekik igazából erről a táborba. Csak olyan dolgokról beszélni nekik, amiket Isten elmondott, hogy beszéljünk nekik élethelyzetekről, bűnökről, nehézségekről. És önként jönnek imádkozni, nem azért, mert ez sik lett a táborra, mert ez a divat, mert mindenki úgyis kimegy. Bőven vannak, akik ott maradnak a helyükön is. Én azt nagyon szeretem a táborban, hogy szabad a légkör egyébként ebből a szempontból is. Szóval ezt akartam csak elmondani, hogy hagyjátok, hogy hadd ítéljenek meg minket a gyerekek, és kezdem magammal.
Sziasztok, én Tamás vagyok csak, és egy kicsit Danihoz szeretnék, Dani mondandójához kapcsolódni. Ha az egész táborról szeretnék beszélni, akkor a többieknek nem jutna idő, pedig nem vagyok az a beszélés típus. Úgyhogy most megpróbálom csak igazán azt, ami nagyon megfogott engem a tábor alatt. Azt látni, hogy valóban a gyermekeké az Isten országa, ahogy Jézus is mondja. Tehát egy kis mennyország volt ott közöttünk az egész héten. És ezt meg lehetett tapasztalni napközben is, nem csak esténként a dicsőítés alatt. Egy dolgot emelnék ki, ami engem nagyon megfogott, és az kapcsolódik Dani mondandójához, hogy beszélgettünk egyik délután Lacival férfi körön, hogy milyen is az ideális keresztény férfi, mert férfiak voltunk együtt, de lehet gondolni a hölgyekre és a nőkre is. És nagyon sok minden elhangzott ott egymás között, és felmerültek bizonyos dolgok, hogy milyenek a fiatal keresztények, hogy egy kicsit pudingok, puhányok, lagymatagok. És felmerült az egészséges tanításnak is a kérdése, hogy megvan-e ez az egészséges tanítás. És másnap, amikor már a gyerekek tettek bizonyságot az alkalom elején, kijött az első fiú, egy ekkora fiú lehetett, nem tudom hány éves volt, és elmondta, hogy ő azért imádkozott a táborban, hogy igazán szabadon felemelt kézzel tudja dicsőíteni Istent. És ez engem nagyon megragadott, hogy milyen tanítást, vagy milyen mintát kapnak ezek a gyerekek azokban a gyülekezetekben, ahol vannak. És én nagyon hálás vagyok a mi tanítóinknak, nem csak a miénknek, a többieknek, akik is ezt a tábort megálmodták, és Isten úgy vezette őket, hogy ez kell. Az Úr áldjon meg benneteket a további tanításban, és nekünk meg adjon erőt, hogy lehessünk jó példák a gyerekek előtt. Köszönöm.
Sziasztok! A tábor egyik fő üzenete az volt, hogy Jézus találkozni akar veled. És nekem is nagyon sokat jelentett, hogy ez már az első napon bekövetkezett, amikor megmutatta Isten, hogy ezt komolyan gondolja, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ránézzünk a táborra is, ott vannak a Jézus arcok, ahogy mondta Attila, és én is azt éreztem, hogy Jézus mindenkiben ott van, és személyesen is meg tudtam tapasztalni. Egy kis csoportos alkalommal, amikor bizonyságot tettek gyerekek arról, hogy érezték Jézusnak a jelenlétét egy feladat kapcsán, és éreztem én is akkor, amikor egy alkalommal Laci fiatalokat küldött idősebbekhez, hogy imádkozzanak értük, és én nem is gondoltam volna, hogy lesz valaki, aki oda jön hozzám, és egyszer csak arra eszméltem, hogy ott áll egy fiatal mellettem, aki tavaly a kis csoportban kis testvér volt, és imádkozott értem, és nagyon jól esett, és volt egy nagyon mély átélésem Jézussal, amikor volt egy olyan program a táborban, amikor el lehetett menni az érzékek színházába. Nem tudom, ismeritek ezt, hasonlít a láthatatlan színházhoz. Én ott se voltam, és még az érzékek színházán se voltam. És ez nagyjából arról szól, hogy bekötik a szemét, az embernek, és a többi érzékszervére kell, hogy hagyatkozzon a tapintásra, szaglásra, hallásra. És egy bibliai történet hangzott el. 38 éve beteg ember, aki a Betesda tavánál várja, hogy csoda történjen vele, és nem szeretnék többet mondani erről, de lehet, mert lehet, hogy részletek lesz benne, hogy elmenjetek és átéljetek ezt a történetet, és Jézus szeretete, amit nem mindig érez olyan mélyen át az ember, átérezzük a Szentlélek jelenlétét, nagyon sokszor tapintható, és amikor személyesen mélyen szinte érezzük azt, hogy megölel, hogy átölel, hogy vigasztal, és ez egy nagyon jó érzés volt ott. És tegnap hozott elém az Úr egy igét, amit akkor olvastam, hogy amellett, hogy látom bennetek a Jézust, az Úr Jézust, arra is hív fel minket, hogy öltsétek fel az Úr Jézus Krisztust. És én azt kívánom, hogy legyen mindenkiben vágy arra, hogy tényleg ott legyen benne az Úr Jézus Krisztus, és ez meglátszon rajta. Ezt szerettem volna.
Tini vagyok. Igen. Tini, Szofi szerint. Sajnos nincs itt a tanítótársam, biztos, hogy együtt tettünk volna bizonyságot. Volt már harcos táborunk, amikor azt kaptuk Istentől, hogy a fiatalokat meg kell erősítenünk a hitükbe. Ez a tábor is nagyon harcos volt, de ez egy láthatatlan harc volt, mert nagyon sok olyan dolog került felszínre, amit nem biztos, hogy mindenki érzékel, de szellemileg nagyon megterhelő volt ez a tábor. Ezek a fiatalok, itt is hallhattátok, olyan dolgokkal küzdenek, amik még nekünk, felnőtteknek is nagyon kemény harc. Küzdenek az önértékeléssel, küzdenek a világból folyó médiával, küzdenek a nemi identitásukkal, pedig keresztény családban nőnek fel. És Annával mi mindig úgy készültünk, hogy előre mindent el kellett dobnunk, és napról napra a tanítás előtti órákban kaptuk meg Istentől azt, hogy mi az, amit akar, hogy mondjunk a gyerekeknek. Annának adott olyan megtapasztalásokat, amiket majd ő fog elmondani, amivel ma másnap tanított. Tehát Isten így készít fel bennünket is a tanításra, sok éjszakázásra lesz tény és való, de minket átvisz mindazon, amiket kell vinnünk, ha engedelmesek vagyunk. És volt egy bizonyságtétel, ami engem nagyon megérintett utolsó nap, hogy várjuk Isten csodáját, de mi megtesszük a lépést. Isten meg tudja rendíteni a termet, mert átéltük. Isten meg tudja lebegtetni a zászlót, de ha mi nem megyünk oda, akkor ha mi nem engedelmeskedünk, akkor nem fogjuk ezeket átélni, nem fogjuk tudni átadni. Jön az az idő, amikor őnekik meg kell állni a hitben, mert mi már nem tudjuk őket tartani. Mi ki fogunk ebből öregedni, és ki fogunk ebből halni, ezt kell mondjam. És ha nem hagyunk hátra magunk után olyan nemzedéket, akkor ki viszi tovább? Mi már nem evangelizáltunk a kis csoportban, csak lányok voltak, és azt gondoltuk, hogy a tisztaságról, meg ezekről a dolgokról fogunk beszélni, nem? Nekik már pásztorlás kellett, keményen fel kellett őket készíteni arra, hogy ők Isten fiai, és nekik az a dolguk, hogy ezt az elveszett világot megérintsék. Ha ő nem megy oda az osztálytársához, tőlem már nem fogadja el. Ha ő nem érti meg, hogy értékes. Egy egész este át ültettem a tükör előtt, és mondtam, hogy értékes vagy, nézd meg magad. És kiállt, és bizonyságot tett, és az ő bizonyságtételére nem azért, mert én ezt tanítottam neki, az ő bizonyságtételére az ő korosztálya megértette, hogy hiheti, hogy ő értékes. És első nap, a nulladik nap volt egy imádság, ami megint megérintett, és átéltük a táborba, hogy nem kell, hogy a kövek imádkozzanak. A gyerekek imádkoztak, aki ott volt pénteken a gyülekezetünkből, hallhatta. Mi halljuk ezt minden táborba, és olyan imádságokat mondanak el, amiket mi sem tudunk. És láttuk a Joeli proféciát beteljesedni, ami engem nagyon megérintett, hogy még soha nem tudtam, milyen az, amikor valaki felszólal egy alkalom alatt, hogy Isten rám bízott valamit, és én ettől nagyon féltem, mikor ez elhangzott, hogy tudom, hogy valaki kapott Istentől igét, mondta egy lelki vezető, de ő jöjjön ki, mondja el a pászton, olyan szép rendbe folyt, higgyétek el átélni ezt, hogy beteljesül egy profécia, amit kapunk. Most nem olvasok igét.
Sziasztok, Enikő vagyok, és én is láttam azt, amiről a Timi beszélt, hogy ezek a nagyon fiatal gyerekek nagyon sok sérülést, sérelmet, bántást hordoznak, és nekem ez nagyon megérintette a szívemet, mert emlékszem, hogy én sokkal idősebb voltam, mint ők, amikor Isten megmutatta a valódi sérüléseimet, hogy azok milyen mélyek, hogy még mindig milyen sok van, ami fáj és gennyes, és hogy hagyom, hogy újra és újra felkaparja az ördög és fájjon, és ők mennyivel fiatalabbak. És amellett, hogy nagyon sok ilyen sebesülés, fájdalom, küszködés van az életükben, csodálatos volt látni, ahogyan ott a táborban is Isten meggyógyítja őket, hogy hisznek ebben, hogy ha imádkoznak másokért, akkor várják az eredményt hittel, tiszta, őszinte hittel. Nem azért imádkozik, mert az jó lesz. Volt egy kislány, aki bizonyságot, ilyen kicsi volt, ilyen kicsi, és arról tett bizonyságot, hogy ő kért valamit Istentől, és Isten megadta neki, és nem azért volt boldog, mert megkapta, amit kért, hanem mert akkora erős hite van arra, hogy ő meggyőződött arról, hogy bármiért fog imádkozni, Isten mindig hallja, és nem elszállnak az imáink, hanem Isten annyira figyel ránk, és annyira szeret bennünket. És én nagyon sok gyereken láttam ezt, hogy nem csak eljött, és igen, vannak sérüléseim, fájdalmaim, én ilyen vagyok, van, aki így definiálta magát egy bemutatkozó beszélgetésen. Szia, így meg így hívnak. Egyedül élek az anyukámmal, mert az apukám elhagyott minket. Ez volt a bemutatkozója. Így definiálta magát. Egy egészen kicsi lány. És láthattam Isten munkáját, ahogy gyógyítja őket, ahogy aztán felállnak, és bizonyságot tesznek arról, hogy megértettem, Isten vele mondta a szívembe, hogy szép vagyok. Hogy már nem azt a tükröt nézem, hogy értékes vagyok, hogy megbecsült vagyok. És nagyon jó volt látni nekem ezt a fajta munkáját Istennek. És volt egy kislány a csoportomban, 11 évesekkel voltam, és nagyon izgultam a tábor előtt, és néhány héttel a tábor előtt felhívtam Gabit, és órákig vinnyogtam a telefonban, mint egy kölyök kutya, hogy hát nekem ott lenne semmi dolgom, én nagyon alkalmatlan vagyok, én azt hittem, hogy mit csináljak, és majd ott lesznek a nagy szolgálók, akik már mindent tudnak, és aztán Gabi meg így... Igen, szóval... És ez nagyon jó volt, mert ez a saját indulásom volt, amivel mentem, hogy Gabi rám nézett így a telefonban. És aztán a táborban én is tudtam ezt mondani másnak, hogy azért van ez a két dísz a füled két oldalán, nem azért, hogy köveket tegyél bele, hanem hogyha saját magad kimondod, hogy én félek, én buta vagyok, én csúnya vagyok, akkor halld meg, hogy hülyeséget mondasz, mert a Biblia sehol nem beszél így rólunk, Isten sehol nem beszél így rólunk. És volt egy kislány, aki nem mert megnyílni szavakban a csoportomban, de Isten annyira erősen a szívembe helyezte, hogy volt egy délután, amikor az egész táboron keresztül üldözött engem Isten, és kétségbe voltam este, mert tusakodtam a szívemben, hogy beszéljek-e vele, vagy várjam meg, amíg ő megnyílik. És aztán azt mondta Isten, hogy kell menjek, és kell beszéljek vele. És mielőtt találkoztam vele, Isten nagyon sok mindent mondott nekem róla, amiket ő nem mondott el nekem, de amikor oda mentem hozzá, és elmondtam neki, hogy én ezeket tudom róla, akkor láttam, hogy ő nem hívő, és nem is hívő családból jött. És láttam, hogy ez az igazság nagyon mélyen megérintette, hogy én ezeket senkitől mástól nem tudhattam, csak Istentől, ő róla. És nagyon sokat imádkoztam azért, hogy még a táborban átadja az életét. És amikor ott volt a lehetőség, én annyira sírtam, és ez volt az első az életem során, hogy én ennyire mélyen vágytam, hogy megtérjen, hogy ne menjen haza, hogy ne halljon meg is, és imádkoztam érte is, amikor ott voltam vele, akkor őszintén a szívemből tudtam mondani neki, hogy nem akarom meghalni, azt akarom, hogy örökké éljen velem, hogy együtt legyünk a mennyben ő is. És nagyon, nagyon fájt az, hogy ő el fog menni úgy, hogy nem érti azt, amit Isten mond róla, és neki. És akkor rájöttem, hogy megint bekerültem egy kis mókus kerékbe, és csak hajtogatom a saját szavaimat, és Isten előtt voltam, és mélyen kértem. És akkor, amikor rájöttem erre gondolatban, hogy benne vagyok egy mókus kerékbe, akkor egy pillanat, mint amikor elpattan egy cérna, és elöntött Isten békessége. És azt mondta Krisztus, hogy ő mindent meg tud tenni, hogy ez nem azon múlik, hogy én mit mondok neki, vagy én mit teszek érte. És felszabadított engem arra, hogy nem leszek rossz szolgáló attól, hogyha ő itt nem fog helyben megtérni, és biztonságot adott arról, hogy ő viszont elvégzi a munkát, amit elkezdett. És amikor Laci az egyik nap megkérdezte, hogy akkor korosztályra eloszva álljon fel az, aki már legalább egy dolgot kapott Istentől, ott ültem a helyemen, és éreztem, hogy lángol az arcom. Fel kell állnom, már vége a tábornak, mindjárt vége a tábornak, fel kell állnom. Gondolj, mit kaptál Istentől, nem igaz, hogy itt vagyok, és nem láttam Jézust. És éreztem, hogy valaki nyomja le a térdemet, és nem tudok felállni. És attól féltem, hogy el fogok jönni a táborból úgy, hogy nem találkoztam Jézussal. Hogy nem hallottam a szavát. Még mindig vakok a szemeim. És a kis csoport előtt még elmentem imádkozni, és odaadtam Istennek a mogyoromat, amit a Gabi példabeszédek 1-2-ben hallottam, hogy van egy mogyorom, amit nagyon szorítok, és ez egy mogyoró volt, amit Istennek adtam, és akkor rájöttem, hogy ez nem igaz, ez a hazugság, hogy én nem láttam Jézust, hazugság, hogy nem hallom őt, mert ez rengeteg alkalom volt, és akkor megnyíltak a szemeim, amikor én is el tudtam menni a Siloam tavához, hogy lemosom a szememet. Akkor megértettem, hogy mikor láttam Jézust, megértettem, hogy hogyan hallottam a hangját. És ez olyan békességgel öntött el, és amikor az egyik este szabadítsaítést vezetett a Dani, akkor csak térdeltem, és sírtam, és nem tudtam beszélni, annyira sírtam. És hallottam, ahogy Isten szól a lelkeimben. Hallottam a hangját, ahogy a nevemen szólít. És hallottam, hogy nem tudok beszélni, mert annyira sírok, de a lelkem válaszolt Istennek, és ez volt az első, ahogy átélhettem, hogy a lelkem tud válaszolni Istennek, akkor is, ha nem beszélek. És az, hogy ezt megérthettem, az az egyik legnagyobb ajándék volt a táborban, hogy rájöttem, hogy a lelkem akkor is közel tud lenni Istenhez, amikor a fülemben még hallom a hazugságokat. És nagyon sok hírgyereket használt fel erre Isten, hogy ezt is megérthessem. És amikor ott sírtam és kérdeltem, és hallottam, hogy Istennek válaszol a lelkem, akkor könyörögtem, hogy Érincs meg Jézus, és ahogy térdeltem a földön, egyszer csak éreztem egy kezet a vállamon, és majdnem elájultam, annyira megijedtem, mert odajött mellém a zsombi időközben, hogy ő nagyon szeretne valamit. És akkor rájöttem, hogy akármennyire őszintén kértem Istent, hogy találkozzak vele, még mindig voltak fenntartásaim és félelmeim arról, hogy milyen lesz, amikor vele találkozok. Milyen lesz, amikor engem is tud használni. De ebben a táborban nem csak azt adta meg Isten, hogy láttam az ő munkáját, hogy megértettem, milyen mélyen lehet elveszettek után vágyni, és hogy Istennek mennyire fáj, ha gyerekek és más emberek távol vannak tőle, hanem azt is, hogy tényleg van személyes találkozás az Úr Jézussal. Tényleg van személyes hang, ami nekünk szól. Akkor is, hogyha csak a zsombi kedve van a vállamon, akkor is tudhatom, hogy Isten igenis akar mondani és megérinteni.
Áldjon az Úr benneteket, Veronika vagyok. Én egy más szempontból szeretnék a táborról beszélni. Amikor elkezdődnek a felkészítő alkalmak, hogy bennünket szolgálókat összegyűjtenek a Gabikáik, akkor rendszerint rögtön az első alkalmon körbeadják azt a papírt, amire mindannyiunknak föl kell írni legalább 2 nevet, akik hordoznak bennünket, akiket megkértünk már a tábor előtt hetekkel, hogy imádkozzanak értünk minden nap a tábor előtt, alatt, és még utána egy hétig. És én csak most egy szempontot szeretnék majd ebből kiemelni, de ezen keresztül szeretném megköszönni mindenkinek, aki bennünket, szolgálókat hordozott, hogy hogy ezt tettétek, és nagyon sokat jelent nekünk, és hogy kérlek, hogy ezt úgy fejezzétek is be azon abban az egy hétben is, ami még most jön. És külön öröm volt számomra, amikor szombaton annyian, vagy pénteken este annyian kijöttetek. És én a magam részéről így nagyon azon voltam, hogy akik értem is imádkoztak, ők ki tudjanak jönni, és kicsit lássanak bele abba, hogy mi az, amiért imádkoztak, hogy mi az, ami történik Magyarországon 2016-ban, júliusban vépen, egy dunántúli baptista gyerektáborban, hogy van ott Isten. És teljesen más természetű egy szemgyakorlati példát szeretnék kiemelni. Tábororvosként is szolgáltam, és ezt évek óta csináljuk ketten, egy székesfehérvári tesóval, aki bírja a vért, meg velem, aki kopogtatok és hallgatok. És hát a táborok hol ilyenek, hol olyanok, és a tavalyi tábor az ebből a szempontból nagyon-nagyon-nagyon kemény volt. És hát a Zitát szokta érni az a bal szerencse, hogy ő az ügyeletes mellettem. És hát az azt jelenti, hogy amikor hajnalban ránk verték az ajtót, akkor hát én fölkeltem, de hát most ebben a táborban olyan békesség volt ebből a szempontból is, hogy pénteken dél körül meg is állapítottuk a szolgálótársammal, hogy na hát, tehát hogy egy-egy apró, kicsi, jelentéktelen dologtól eltekintve, úgyhogy 300-an ott voltunk a táborban, nem történt semmi. És aztán akkor pénteken délután, akkor pénteken megjártuk a balesetsebészetet kétszer, de végig lehetett érezni, hogy Isten velünk volt, nagyon jó orvos volt, nagyon gyorsan végeztünk, nagyon flottó ment minden. És csak szeretném mondani, hogy ez egyetlen egy dolog, amit én a gyakorlatban láttam. Azon kívül, hogy még mi mindenért imádkoztatok, és mi minden megvalósult. És azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hogy áldja meg az Úr a szolgáló szíveteket, amivel hordottátok ezt a tábort és bennünket.
Sziasztok! Én két dolgot szeretnék mondani. Az első az, hogy én is nagy várakozással voltam a tábor felé, és kis csoportot is vezettünk. És a tábor előtt, még a felkészülésben láttam egy olyan filmet, hogy egy kislányt beöltöztetnek szép ruhába, egy gyerekszínészt, és kiviszik őt az utcára, és egyedül hagyják. És szép ruhába föl volt öltözve, és oda mentek hozzá az emberek, megkérdezték, hogy elvesztél, mi van veled, hol vagy, és mindenki figyelt rá. Aztán ugyanezt a kislányt bekenték kossza az arcát, koszos ruhába öltöztették, és ugyanoda kitették, ugyanarra a jó környékre kitették az utcára. Úgy mentek el az emberek mellette, hogy észre sem vették őt, mintha észre sem vennék őt. Aztán ugyanezt megcsinálták, hogy elvitték egy jó étterembe, egy szép ruhába, felöltözött gazdagnak látszó kisgyereket egyedül. És akármelyik asztalhoz ment oda, mindenhol szeretettel fogadták, meghívták őt, amire akarta. Aztán ugyanezt a kislányt ugyanebbe a koszos ruhába öltöztették, bekenték az arcát kosszal, és ugyanebbe az étterembe elvitték. És az emberek eldugták előle a táskájukat, és oda hívták a pincért, hogy vigye előt onnan. És Isten ezzel azt mondta nekem, hogy vannak gyerekek, akiket nagyon könnyű szeretni, mert nagyon jó a természetük, kedvesek, szeretetteljesek, és lesznek olyan gyerekek a táborban is, akiket nem annyira könnyű szeretni, viszont őnek ugyanolyan értékes minden gyermek. És a kis csoportunkban második nap jött egy kisrác, akik úgy jöttek oda hozzám előtte a felnőttek, akik hozták, hogy, hogy hát igen, hogy meglátod, hogy ő oxigénhiánnyal született, és egy kicsit értelmileg visszamaradott, és hogyha hát, ha nem tud beilleszkedni a csapatotokba, akkor majd betesszük egy fiatalabb csoportba. És jött a kisfiú, és tudtam róla, hogy ilyen, de megmondom őszintén, nekem előszörre sem tűnt fel, hogy ő ne tudna beilleszkedni, sőt egy nagyon kedves, nagyon szerető szívű, meg nagyon ragaszkodó kisfiúról volt szó. És eleinte nekem őt nagyon könnyű volt szeretnem, rögtön megfogott, hogy nagyon kedves. Aztán ő mivel érezte a szeretetet, nagyon elkezdett ragaszkodni, és nagyon sokat járt utánunk, és minden tanítótársammal, és azt vettem észre magamon, hogy számomra ez a szeretet már terhes, és már azon kezdtem el gondolkozni, hogy tudnám magamtól őt távol tartani. És valahogy Isten azt mondta nekem, hogyha én magamtól távol tartom őt, akkor én nem magamtól tartom őt távol, és hogyha én nem adok neki szeretetet, akkor én nem a saját szeretetemet nem adom neki, hanem akkor Jézustól tartom távol, és akkor Jézus szeretetét nem adom neki. És sokat küzdöttem magammal, mert én nem vagyok könnyű ilyen szempontból. És aztán megláttam, hogy ez a kisfiú, amikor lehetőség volt, akkor kiállt bizonyságot tenni, és Istenről beszélt, és igazságokról beszélt, és aztán este láttam, amikor imádkoztak, mert akkor mi játszottunk, dicsőítettünk, és akkor a következő este kijött zokokba imád kérni, és utána oda jött hozzánk a tanítóihoz, és azt mondta, hogy én behívtam az Úr Jézust a szívembe. És másnap reggel megint kiállt bizonyságot tenni, igazságokat mondott el ez a kisfiú, akinek az IQ-ja sokkal kisebb, mint egy normális gyereknek kiállt, és erővel hirdette Istennek az igazságait és az evangéliumot, aztán azt mondta, hogy és én most akkor mindannyiótokért imádkozni fogok. És imádkozott az egész táborért, és Isten úgy használta, hogy ez engem teljesen lenyűgözött. Ez az egyik dolog, amit mondani akartam, a másik pedig az, hogy én nagy elvárásokkal mentem ebbe a táborba. Én az elvárással mentem ebbe a táborba, hogy Isten nagyon nagy csodákat fog tenni, és de persze a csodákat én úgy értettem, hogy majd itt az atombomba jön a gyógyulás, meg a nem tudom én mi, és hogy mi ott leszünk, és megtapasztaljuk, és hú, de jó lesz. És a tábor menete folyamán csak azt éreztem, hogy olyan, mint hogyha nem történne semmi. Tehát a többiek is mondták, de valahogy azt éreztem, hogy nem tudok úgy szolgálni, és nem működik Isten rajtam keresztül egyszerűen. De aztán a szolgálatok meg volt eredménye, és mivel ezt láttam, ezért mentem tovább, de nagyon nehéz volt néha még az is, hogy pedig én mindig hegedülök itt is, meg máshol is. De néha olyan nehéz volt még a színpadra is fölállni, pedig nem kellett semmit se csinálnom igazából, csak azt, amit mindig szoktam. És néha már azt is fel akartam adni, és csak egy kérdés van bennem felétek, hogy itt most nem arról van szó, egyáltalán nem arról van szó, hogy mit érzek, vagy azt érzem-e, hogy Isten működik-e rajtam keresztül, ez nem fontos, hanem az a fontos, hogy az, amit mi meg tudunk csinálni, amit te meg tudsz csinálni, azt megteszed-e, mert Isten tudja használni. És csak azért mondom, hogy minden jótoknak különleges ajándékai vannak, különleges láncemek vagytok Istennek a testének a tagjai, és más az a tag, ami te vagy, olyan nincsen másik, csak te. És neked csak annyit kell tenned, amennyit te tudsz tenni. És akkor, még akkor is, hogyha nem azt érzed, hogy te vagy a világ legnagyobb szolgálója, meg én nem azt érzem, akkor is csak arra állj oda, amit te meg tudsz tenni. És akkor Isten működni fog rajtad keresztül, még akkor is, ha nem érzed úgy. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.
Sziasztok, Kriszti vagyok. Hát én is nagyon sok mindent kaptam, én is várakozással mentem a táborba. Először is kicsit én is a kis csoportunkkal kapcsolatban mondanék néhány dolgot, és ahhoz kapcsolódnék, amit Dani mondott, hogy a gyerekek hogy megítélnek. Hát ugye tanár vagyok, és ugye valószínűleg ez egy tanárbetegség, hogy én is szeretem azokat a gyerekeket, akik olyan szuperek, akikkel úgy lehet haladni. És hát igen, Nórival voltunk egy kis csoportban, és hát eleve volt két olyan gyerek, aki ugye a fogyatékosság határán volt, ugye kicsit értelmi, és meg a másik kisfiú testi fogyatékosság. És aztán jött egy romaki kisfiú is. Tehát, hogy szépen lassan, nem is egyszerre indult a csoport, olyan döcögve indult, és úgy alapvetően úgy éreztem, hogy ugye a kis csoportunk egy kicsit olyan kis bicebóca. Új, és akkor ezzel én mit csináljak, meg egyáltalán. És aztán igazából különösen ezt a mindegyik gyereket nyilván, de ezt a kis roma fiút nagyon a szívemre helyezte az Úr. Hát már az elején lehetett látni, hogy szeméből, mélységből jön. Aztán folyton velünk akartak ebédelni, meg mindenhova velünk menni. Nóri is mondta, hogy már jó lenne már nyugodtan ebédelni, de hát mondtam neki, hogy nem lehet. Hát muszáj, mert ott vártak, ott ültek, addig nem is ebédeltek, amíg mi oda nem mentünk. És akkor meghívtak bennünket egy kártyapartira. A szobájukban ez a kis roma gyerek, és ott többen voltak így együtt, nem tudom, nevelőszülőktől. És eleve azt, hogy meghívót készítettek, mikor oda mentünk, akkor rajzoltak, akkor ott voltak a nyeremények, a kis, nem tudom, milyen kis pénzük volt, vagy honnan volt, minden helyezetnek, csoki, akkor úgy osztották le a lapokat, mondták, ne nézzünk oda, nem mondom, cinkelt a kártya, vagy mi van, de nem, aztán, tehát úgy odaraktánk, és úgy, hogy névre szólóan igen volt mindenkinek a nevére. Úgy osztották le, tehát nagyon megérintett ez a szeretet, és nagyon, nagyon, nagyon jó volt velük lenni, és látni, hogy Isten hogy érinti meg őket, és hogyan, amit a Nóri is elmondott, és a másik, ez a roma kisfiú is mondta, hogy az egyik dicsőítés közben Isten elé hozta a bűneit, és megszabadult tőle. Aztán személyesen, tehát az én magam is kaptam dolgokat. Tehát már az első este, mikor ugye Gabinak volt egy ilyen, hozott egy befőttes üveget, amiben kövek voltak. Tehát ezek lehetnek bűnök, terhek, mindenféle dolgok, amik ott vannak, és hogy elmondta én nagyon egyszerűen, hogy amíg ugye ott vannak ezek a kövek, addig hiába tölti bele Isten ugye a kegyelmét, a szeretetét, a szabadítását, de nem tud beletölteni, mert kifolyik, mert a kövek nem engedik meg, és ez olyan egyszerű dolgok ezek. És nem, mert ezeket tudja is, nyilván, de olyan érdekes volt, hogy én magam is tudom, hogy nagy terheket hordozok, oké, cipelem, és egyszer csak valami olyan volt, hogy ezt ugye elmondta Gabi, ott telt az este, és egy ilyen volt előttem, hogy terhek. Akkora, hogy nem látom. Hirtelen, nem az én gondolatom volt, hogy nem egyszerűen valami nehéz köveket, vagy nem nehéz terheket cipelek, hanem olyan, amit nem is látom, hogy mekkora. És hogy ez akár meddig erőlködök, akár mennyire akarom én magamat, soha nem tudom megszabadítani ettől. És akkor emlékszem, volt, tehát minden este, és aznap este is ott voltak elől, akik imádkoztak, és hát ott én Berához mentem oda, elég sokat találkoztam életemben, orvosokkal gondoltam, orvos ismeri, mi az a szenvedés, és olyan volt, mintha Jézus vállán sírtam volna, szóval csodálatos volt. Aztán még azt szeretném elmondani, hogy hát úgy a tábor első napjaiban, úgy nem tudom, mindig van egyedül lézengtem, vagy nem tudom, szóval mindig mondták, hogy odákszentek, hogy milyen csodálatos ez a tábor. Magamban gondoltam, hogy hát mi olyan jó ezen a táboron, hát én mindig egyedül vagyok, meg egyáltalán csak a szombathelyek ismerem, de ők is mindenki futkosott valamerre. És aztán imádkoztunk együtt még Nórival, amikor szerdán is, hogy miért imádkozzon. Hát jó, kívánhatnék, vagy mondhatnék nagy dolgokat, vagy nem tudom, vagy olyan. Csak az jött bennem, szeretném, ha több barátom lenne, ilyen kis egyszerű gyermeki kívánság. Aztán jött a szerda este, amikor kimentem bizonyságot tenni. A kisfiam is kijött, Barni. Az életünkről nagyon-nagyon súlyos, nagyon nehéz dolgokról beszéltünk, nagyon kemény dolog volt ez. És másnap odaült mellém a vacsoránál egy 24 éves fiatal lány, hát szinte gyerek. És teljesen ismeretlenül elmondta az egész életének a rettenetes, olyan dolgokat mondott magáról, hogy csak sírtunk, és annyira éreztem, hogy ő miben van. Ott is minden olyan dolgokról, tehát négyen testvérek és árvák, és a nevelőszülei, hogy bántak velük. És ilyen fiatalon olyan dolgokat tapasztalt meg, azt sem tudtam, hova nézzek, és csodálatos volt, hogy ő azért jött oda hozzám, mert tudta, hogy én tudom, hogy ő mit érez. És együtt imádkoztunk. Aztán volt egy székesfehérvári testvérnő, aki ott szolgált, és ő is ott keresett engem, hogy hát nagyon furcsa dolog, hogy neki van egy kicsi gyerek, tehát éppen 9 évet betöltött gyereke, nagyon nehezen boldogulnak vele, nagyon sok probléma van a gyerekkel, senkinek nem érik meg, állandóan elfordul, magába zárkózik. És hogy amikor az én bizonyságtételem volt szerdán, hogy amikor nem tehát egészen más, hogy súlyos dolgokról volt szó, nagyon sok. És a gyerek azt mondta, ott ingatta a fejét, rázta a fejét, hogy ez rólam szól, és mondta az anyuka, hogy ez csodálatos is, hogy másnap kis csoportban a kisgyerek elmondta ezt a 4 dolgot felírta, ami ő nagyon bántja folyamatosan. És akkor ez csodálatos dolog, nem láttam a gyereket, tehát a gyereket soha nem láttam, és tegnap este, vagy este délelőtt délben, amikor már majdnem befejeződött a tábor, és ott ültünk, én már hullafáradt voltam, már se tudtam, hol vagyok, és már gondoltam is, hogy én többet ide nem jövök, hát én ezt nem bírom, ezt a megpróbáltatást. És akkor egyszer csak ott ültem, és akkor oda pattan elém ez a kis gyerek, és akkor így szemből így azt mondja, én vagyok az a kisfiú, akiről rólam beszéltél. Ha, és akkor odaült az ölembe, így megölelt, és akkor ott ültünk, ott mit tudom én, 5-10 percig csak ültünk, én így ringatgattam, meg minden, és akkor utána mondtam neki, hogy akkor imádkozhatunk, és akkor igen. Akkor kicsit kimentünk távolabb, és akkor éreztem, hogy Isten, mondtam neki, hogy személyesen neked üzen, hogy ő nagyon szeret téged, és hogy minden terhedet ő viseli, és hogy bármikor valami bajod van, akkor, vagy bármi fáj, akkor ő akarja hordozni ezeket a bajokat, és ez csodálatos dolgok voltak. Aztán igazából még egy dolgok, hogy amikor az egyik este így az is így álltam így aztán a sorban, és akkor vagyis hát be akartam állni, és akkor a Barnikának a csoportvezetője volt a Miki, aki ott volt, tudja. Tehát ő is azt hiszem, hogy olyan ember, aki talán valamilyen betegségekkel küzdik, és úgy látszik rajta, sugárzik ez a krisztusi szeretet. Nem mint másokból nem, de úgy valahogy olyan, úgy nagyon éreztem, hogy nagyon jó lesz ott a kisfiamnak, nagyon jó lesz abban a csoportban is. És mondta nekem, hogy álljak elé, és akkor egyből elkezdtünk beszélgetni, aztán leültünk, és mondta, hogy Isten nagyon szívére helyezte a Barnikát, és hogy haza fogja őt vinni, és egy évig minden nap érte fog imádkozni. Hát ez mondta, megoldódott a következő évünk. Nagyon csodálatos dolog. És aztán, ami még, tehát hogy nagyon olyan dolgokról tudtunk beszélgetni vele, ami a legnehezebb dolgokról, halálról, olyan dolgokról, ami nekem a legnehezebb, és tudom, hogy szinte alig van ember, aki oda merne hozzám jönni általában, és senki nem szeret szerintem beszélni velem, csak olyan kicsit felszínesen, mert mindenki fél ettől, és ezt nagyon jól tudom, mindenki fél. Fél a rettenetes dolgoktól, mert fél attól, hogy ő rajta is megesik. mert bármelyikünkön megesik. És ő egy olyan ember volt, akivel tudtam beszélni, és olyan hétköznapi módon, olyan egyszerűen, mint egy gyerek az apukájával. Én valószínűleg nálam fiatalabb ez az, amíg ide Isten ő rajta keresztül olyan nagy szeretettel szólt hozzám, és úgy azt a nagy, hatalmas követ, úgy érzem, hogy úgy megrepesztette, és tudom, hogy Isten tudja ezeket a terheket elgördíteni, még ha emberileg nem is gondolnánk, hogy lehetséges. Köszönöm.
Hát erre még annyit csak készültem, úgyhogy bocsánat. Minden alkalom előtt imádkoztam azért Istenhez, hogy használjon úgy, ahogy szeretne, és hogy én legyek erre képes. És akkor az egyik ilyen alkalom előtt odajött hozzám a Kneifeláron, aki ismeri a Fehérvár ifiből egy srác, és mondta, hogy majd lehet, hogy fognak énekelni egy dalt, és hogy dobolnék-e benne. És hú, mondom, hát, hogyha ez az Istenem, akkor oké, és akkor mondtam neki, hogy persze, akkor dobolok benne, de nem értettem, hogy most miért nekem kell ebbe dobolni, mert volt a Fehérvár ifiből is volt egy srác, aki szerintem még jobban is dobol nálam, és akkor tényleg nem értettem, hogy miért engem kértek meg. És akkor utána még mondta az Áron, hogy majd lesznek benne ilyen két plusz ütem, meg nem tudom, szóval ami a lehető legrosszabb egy dobos számára, hogy olyan énekben, amit nem ismerek. És akkor az első, amit először játszottuk el ott a mindenki előtt, és soha nem hallottam el az énekről, persze előtte mondta az Áron, hogy miről szól, és hogy miért, és stb. És aztán úgy is volt, hogy elmarad, mert végül a tanító nem kérte meg az Áron, de aztán gyorsan visszaszaladt, hogy mégis lesz. Hú, és akkor fölmentünk, és akkor ott is imádkoztam az elején, és hogy akkor használj, Uram, és jó volt megtapasztalni azt, hogy sikerült. Tehát, hogy ezt tényleg nem én voltam, és nem mi voltunk, és nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy olyanokban használ, amit így nem tudtam előre, hogy használni fog benne. Igen.
Amikor a tavaly vége lett a tábornak, akkor elmentünk még az ifi táborba, és ott az egyik este beszélt velem Isten elég sok mindenről, és akkor volt egy ige, ami talán akkor volt először, hogy szélesíts ki sátorponyváidat, mert jobbra és balra is terjeszkedni fogsz. Aztán később most ebben, amikor készültünk, akkor is sokszor mondta Isten, úgy értettem. És akkor még nem futottak be jelentkezések a táborba, és nagyon sokat jelentett a Varga Lacinak a bátorítása, mint dunántúli vezetőnek, hogy arra bátorított minket, hogy kezdjünk el egy kicsit nagyobba gondolkodni, mert lehet, hogy Isten szélesíteni akarja ezt a tábort. És úgy gondoltuk, hogy hát eddig volt egy olyan 170-180 fős táborunk, akkor ez most egy olyan 200. És amikor beírtam a pályázatot még az egyházhoz, akkor na jó, hát azért így csak 190-et, mégiscsak ki tudja, mi lesz. És amikor befutottak a jelentkezések, és láttam, hogy vagyunk a 293-an, de amint kiderült, 297-en voltunk, akkor el tudjátok képzelni, hogy egy 100-al többen, mint a máskor, egy kicsit megijedtem, és gondoltam, hogy hát ez most mi lesz itt. És hétfőn már ott voltunk a táborban, és reggel korán keltem, és imádkoztam, és nagyon sírtam az Úr előtt, és kértem, hogy kicsit valahogyan engem ragadjon meg, és mondjon nekem valamit. Azon kívül már sokat mondott, de szeretnék valami, úgy érezni, hogy na ez lesz az. És akkor a Mózes könyvében olvastam, amikor a csipkebokor égett, és azt mondta Isten Mózesnek, hogy vedd le a sarudat, mert szent föld, ahol állsz. És akkor azt mondta Isten, hogy szent földre fogtok belépni. És ezt megtapasztaltuk akkor, amikor a gyerekek beengedtek a belső világukba, és olyasmiket mondtak el, amit nem természetes, hogy felnőtteknek elmondják azt, amiért szégyenkeznek. hogy olyan gyerekek jönnek ki, akik a kis szolgálók gyerekei, és, vagy az én gyerekem, és oda mer menni, és elmeri mondani azt a dolgot, ami megmérgezi az életét, és a szégyen, ami megköti. Mert sokszor a gyülekezetben azt gondolják a gyerekek, hogy úgy kell mutatni egy arcot, hát én vagyok az ő fia, a lelkipásztor fia, vagy a gyülekezet vezető fia, vagy a dicsőítő vezető gyereke, akkor nekem azt kell mutatni, hogy jó gyerek vagyok. És nem lehetnek olyan valós érzések. És arra biztattuk őket, hogy ez nem igaz, ez egy hazugság, legyél gyerek, és mondd el, ha valami van az életedben, ha azt megköt a szégyen, mert Isten előtt nem kell, lehet szabad. És érezték ezt, és jöttek, nem tudom hány órán keresztül imádkoztunk értük. A másik, amit mondott akkor reggel Isten a kettő királyokban, amikor Elizajus elmegy a Sunémi asszonyhoz, hogy meglátogatja ezt az asszony többször. És egy idő után felnyílik az asszony szeme, és én így gondoltam, hogy szellemi látást kapott arra, hogy felismerje, hogy ez az ember egy szent ember. És azt mondta, hogy hát nekem nem elég, hogy csak jöjjön, menjen, hanem azt szeretném, hogy legyen ott neki otthona. Úgyhogy berendeztek neki egy lakást ott fönt, ahol lakhatott ez a szent ember. És nekem ezzel egy üzenet volt, hogy ebben a táborban nem csak egy alkalmi látogatás lesz, hanem meg fog nyílni a szemünk meglátni a gyerekekben azt, amit máskor nem. Vagy meg fog nyílni a szemük a gyerekeknek olyasmit meglátni magukban, ami eddig titokban volt és gyötörte őket. De nem egy alkalmi látogatás lesz, amit majd ki fognak ragadni a madarak, hanem ezek szellemi gyerekek lesznek, ahogy később van az igében, hogy ennek az asszonynak gyereke született egy év múlva. Nekem azt mondta Isten, hogy szellemi gyerekeitek lesznek ebben a táborban. És igen, ez történt, akkor jöttek, és mondták a sírva, hogy én most azonnal meg akarok térni. És csak mondta mindent, kimondott a szívéből, és álltam, hogy összecsuklanak a lábaim, mert miket mond ez a gyerek? És akkor csak sírni tudok vele, és örülök, hogy az Úrnál van, és látom másnap, hogy röhög, fut, szalad, és repül, és odajön, hogy jaj, de jó, de annyira örülök, hogy elmertem neked mondani. Majd számtalanszor megtörtént velem, hogy csak úgy mentem föl az iskoláig, és odaszalad egy kislány, hogy kérlek, gyere most azonnal, el akarok neked mondani valamit, ha nem mondom el, akkor nem tudom, mi fog történni velem. És akkor lejönünk, imádkozunk, és látom, hogy megkönnyebbül és szabad, mert volt egy felnőtt, akiben meg lehet bízni. És ez egy szent dolog szerintem. És legyetek tényleg erre, nem mondom, hogy büszkék, de egy kicsit, hogy olyan ritka, amikor gyerekek találnak olyan felnőtteket, akiben megmennek bízni. És ti ilyenek voltatok tényleg, hogy engedtétek, hogy megbízzanak bennetek, és tényleg a Szentlélek rajtatok keresztül tudott életet lehelni mások lelkében.
Valóban. Talán ezt így elképzelni sem lehet, de amikor egy esti alkalom már két órája tartott, és akkor így felálltunk előre mondjuk 20-an, és lehetett jönni imádságot kérni, és akkor így beálltak sorba, mondjuk 6-an, 8-an, és sírva addig vártak, amíg rájuk nem került a sor. És ez mondjuk 20, vagy 25, vagy 30 ember előtt, és gyerekek előtt. Ezek nagyszerű alkalmak, Isten érintéseinek a különleges alkalmai. Azt ígérte nekünk, hogy ezekben a táborokban ő személyesen találkozni kívánt. Hallottatok ilyet most egyet is? Ez az összes az volt. Mélységes, valóságos, személyes érintések Jézus Krisztustól. Amit ő megígért, azt meg is csinálta. Tényleg nekünk csak annyi a dolgunk, hogy beálljunk oda, ahol éppen ebben a folyamatban, vagy ebben a szolgálatban a feladatunk, vagy a szerepünk van. Ezek, amiket átértünk tavaly, meg tavaly előtt, ezek különböző állomásai egy folyamatnak, amiben haladunk afelé, hogy ezeket majd az ébredés idején nem néhány órán keresztül gyakoroljuk, hanem napokon keresztül, és majd lehet, hogy kevés alvásra lesz lehetőségünk, de nem baj. Nem baj. Én pénteken éjjel 1:30-kor fejeztem be, az utolsó akkor állt fel, amikor azt mondta, hogy jó. Kettő maradt másnapra is, de ővelük már korábban megegyeztünk, hogy most már nyugis idő nem lesz rá. Amikor ilyen mérhetetlen éhség és szomjúság van a gyermekekben, meg a fiatalokban Isten iránt, az nagyszerű, ott lesz valami. Ott igazán történni fog valami. Az Úr Jézus nekem már korábban beszélt erről, 4 évvel ezelőtt, most kezdem egyre világosabban látni. Az 5000 ember megvendégelésénél a történetben az van, hogy van itt egy gyermek, akinek van 5 árpakenyere, meg 2 hala. Körülbelül akkor adag, mint 5 kifli, meg 2 virsli. Olyan érdekes volt, hogy az utolsó délelőtt nem nagyon szeretné jönni. Na gyere! Gyere!
2 hét ezelőtt ide álltam, és itt Gusztival sírva, és nagyon rosszul voltam. Teljesen lebénült a jobb oldalom, és akkor este mentünk, délután mentünk kórházban, és itt sokan imádkoztak, értem, és amikor hazajöttem, gondoltam, még nem érzem semmit, még semmit nem történt, és egy kicsit szomorú voltam, és utána 3 nap a kórházban voltam, és kaptam egy kezelést, és akkor pénteken Gusztival még ott a kórházi kertben sétáltunk még egy kicsit együtt, és még nincs egyensúly volt nekem, és még semmi elég helyre állít, és utána a szombaton, amikor felkeltem, éreztem, hogy hú, érzem vissza az erőm, és nem is elég. Kezdtem egy kicsit ugrani így a lábamra, mert ezt nem tudtam csinálni, és újra tudtam ugrani, és mindent tudtam csinálni. És úgy a következő napig is úgy volt, hogy ez sokat éget és viszket, és minden nap még jobban voltam, és utána szerda óta így tökéletes vagyok, tökéletes állapotban, és úgy van, hogy tavaly volt egy roham, és ez több, mint egy hónap tartott, hogy újra tudtam normálisan mozgatni és sétálni, és normálisan ilyen roham így több, mint egy hónap tart, hogy helyre állít. És most ez csak 1 hét tartott, és ez egy nagy csoda, és nagyon hálás vagyok Istentől, hogy ez adta nekem annyira gyorsan ilyen gyógyulás most.
Akkor én nem mondok ezután semmit, inkább álljatok fel, és együtt hálát adunk Istennek, és dicsőítjük őt. Kérlek szépen, álljatok fel. Valóban forrósodik a helyzet, ebben Millinek igaza van. Én is érzem a homlokomon is. Nagyon-nagyon sokszor felemeltük imádságra a kezünket Isten felé kéréssel, meg könyörgéssel, meg sokszor zokogva, meg sírva. De most felemeljük a háladás kezét. Uram Jézus, tiéd legyen a dicsőség, és egyedül csak a tiéd. Köszönjük ezt a sok-sok csodálatos személyes látogatást, amit adtál. Uram, magasztallak azért, mert láthatjuk, hogy akik éheznek és szomjaznak rád, azok megelégítetnek. Aki a szomjúságával odajön, annak a belsejéből felfakasztod a hitet és a hitből az élő víznek áradását. Köszönöm, Uram, hogy gyermekek és fiatalok szája által dicsőítetted meg önmagad, és szolgáltál. Köszönöm az imádságokat, a bizonyságtételeket, az áldásokat, amiket rajtuk kaptunk ezekben a napokban. Uram, kérlek téged, szentséges jelenléteddel emel tovább őket. Add, hogy a szomjúság az ne hagyjon alább, ne alkalmakra, meg élvezetekre, hanem igazán szomjazzanak rád az élő Istenre. Kérlek, segíts, hogy átéljék ezek a fiatalok, hogy visszaadják neked a kincseiket, amit tőled kaptak, te megsokszorozod, megáldod, és kiosztod másoknak. Uram, köszönöm, hogy mi azok lehetünk, akik egyelőre előttük járhatunk. Kérlek, segíts tőled és a te mindenható hatalmattól függni, folyamatosan és állandóan. Uram, segíts minket, hogy valóban szerethessük és szolgálhassuk, add, hogy a gyülekezetek fogadhassák őket, ahova hazamentek. Mi pedig áldunk téged, és magasztalunk, és dicsőítünk azért a sok csodálatos cselekedetedért, amit véghez vittél. Magasztallak azért, hogy nem csak a cselekedeteidet adtad, nem csak az áldásaidat adtad, hanem önmagadat, gyönyörűséges arcodat, szeretetteljes szívedet, mérhetetlen együttérzésedet, irgalmadat, a jóságodat. Megmutattad a szívedet. Tiéd legyen érte a dicsőség, és Úr Jézus, nagyon kérlek téged, segíts, hogy soha el ne felejtsük, mibe is került ez neked. Tiéd legyen, Úr Jézus, az átfekzetkező, tövis koronás királyé, egyedül a dicsőség. Amen. Amen. Tessék, kérem, helyet foglalni.
Ez volt a prédikáció. Általában úgy szokott lenni, hogy először felolvassuk az alapigét, utána elmagyarázzuk az igét, és utána jönnek példák. Most fordítva volt. Én annyit szeretnék tenni, hogy felolvasom azt az alapigét, amiről ma ez a prédikáció szólt. Ez már megvolt 4-5 héttel ezelőtt, hogy ma ez lesz. De még előtte én is hagyd mondjak egy-két szót a táborról. Egy picit távolabbról mondom, hogy 2007-ben volt egy látás a dunántúli vezetőknél, hogy szükség van egy ilyen gyerektáborra. És fogalmunk nem volt, hogy hogyan, és emlékszem 2008-ot nagyon nyögvenyelősen nekikezdtünk egynek, tapasztalat nélkül, de csináltuk, mert hogy ez elindul. És akkor 50 fős volt ez a tábor, és én most csak arról szeretnék nektek bizonságot tenni, hogy látom évről évre, ahogy Isten ezt kibontja. És amiről Gabi is beszélt, hogy tavaly 150 fős volt ez a tábor, ma 300, hogy jövőre mennyi lesz, nem tudjuk. De hogy csodálatos Isten, ahogy megvalósítja mindazokat a dolgokat, amiket ő eltervezett. És nekem két dolog volt, amit szeretnék mondani. Egyrészt a beszélgetések. Én többségében felnőttekkel beszélgettem, meg néhány gyerekkel is, Misivel is. És nagyon-nagyon jó volt, és csodálatos volt megismerni embereket ott. És a másik, amit megláttam, hogy Istennek a védelme alatt volt ez a tábor. Amikor oda mentünk, és láttuk ezt a beláthatatlan területet bozótossal, tóval, ami el lehet süllyedni, és igazából nem volt biztonsági személyzet, nyilván volt Tamás meg Attila, de hát ők, hogyha százal szaladtak volna körbe, akkor se tudták volna megakadályozni, hogy valaki eltűnjön, és hogy Isten megőrizte ezt a tábort, és az Isten békessége volt ott azzal együtt, hogy nagyon nehéz dolgok is voltak, de csodálatos volt ezt látni. Úgyhogy Istennek legyen a dicsőség. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl most, Isten igéjét szeretném olvasni. Az Isten igéje és az ő iránti tiszteletből állva hallgatjuk a Római Levélnek a 11. rész 33-tól 36. verséig következik, ahogy tanulmányozzuk a Római Levelet, és csodálatos, hogy Isten így fölépíti, és minden akkor történik, amikor azt ő akarja. Lehet, hogy úgy fogom felolvasni, hogy egy-egy mondatot közben azért mondok. Tehát Róma 11.33. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Hát erről volt szó, igaz? Az ő gazdagságáról, ami kibeszélhetetlen, hát még lehetett volna beszélni még holnap estig, és az ő ismeretének mélysége. Pál apostol megállt itt, amikor az ő fölvázolta a teremtéstől az evangéliumot, hogy beszélt az emberről, Krisztusról, az üzenetről, és egyszer csak megállt, és azt mondta, hogy hú, hát ez fantasztikus. Azt mondja, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Hát erről volt szó, hogy sokan beszéltetek erről, hogy igazából nem tudjátok, hogy hogyan, de hogy ezek történtek. És hogy kikutathatatlanok, tehát hogy még mennyi van még benne. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Többen beszéltetek arról, hogy sok-sok elképzeléssel mentetek a táborba. Ugye, hogy ezt kéne, azt kéne, így kéne, úgy kéne, hogy... És akkor azt mondja, hogy hát figyeld, ki lenne az Istennek a tanácsadója? Hogy sokszor így vagyunk, hogy egy picit, mintha tanácsolnánk az Istennek valamit, de azt mondja Pál, hogy ez lehetetlen. Ő az, aki ad nekünk. Azt mondja, hogy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie, hogy sokszor úgy megyünk oda, hogy mintha Isten tartozna nekünk dolgokkal, hogy na ezt kell neki ma most megadni, meg azt is. Ő nem tartozik, ő adja meg azt, amit akar, és sokkal bőségesebben, amit láttátok. És végül bizony tőle, általa és érte van minden. Hogy mindez, ami történt, ez Istentől van, Isten által van, és Istenért van. És hogy mi ennek lettünk a részesei. És azt mondja végül, hogy övé a dicsőség mind örökké. Hogy ez így legyen bennünk, hogy és ahogy mondtátok is, hogy ez nem ti voltatok, hanem ő gyakorolta ezt, ő tette, és hogy ennek mindenki részese volt, aki 2008 óta a táborokban ott volt, és hogy ti is részese lehettetek ennek, hogy ez egy csodálatos dolog. Most dicsérni fogjuk a mi Urunkat, úgyhogy hívom is Danit és a csapatot. Maradjunk is most állva, és majd lehet, hogy lesz közben lehetőség szóban is dicsérni, azt majd látni fogjátok. De egy szívvel adjunk most hálát Istennek mindezért, ami történt, és amit most átélhettünk. Amen.